Most a gyerekeket kérjük előre. Kőkényesi Zsuzsa testvérét köszöntöm szeretettel. Hogyha őrán nézünk, akkor a rádió mindjárt eszünkbe jut, és köszönjük szépen azokat az alkalmakat, amikor a rádión keresztül is hallgathatjuk az üzenetet. És hát biztos, hogy sok munka áll mögötte.
Igen, sajnos egy fél óra mögött általában 23-30 óra munka áll. De most én jövök a gyerekekhez, és nagyon sok szeretettel köszönjük benneteket. Látom, nagyon szép koronátok van. Ilyen koronája volt Dávidnak is, de amikor még legyőzte a Góliátot, akkor még nem volt koronája, igaz? Mi volt a baj Góliáttal, szerintetek? Na, először is ki volt Góliát? Egy? Góliás, igaz? Az volt? Góriát egy óriás. A másik probléma, hogy ő egy ellenséges óriás volt. Az ellenségnek volt a nagy óriása, a harmadik pedig az volt, hogy ő azt hitte, hogy senki nem győzi le, és elkezdett kiabálni, hogy na, ki fog legyőzni engem a zsidók közül? Ki fog legyőzni engem? Hány katona jelentkezett a zsidókkal, hogy legyőzi? Mit tudtak róla? Erre még jobban kiabált, és még gőgösebb lett, és még büszkébb lett, hogy majd ő legyőz minden zsidót, és azt kiabálni, hogy kicsoda az az Isten, akit ezek szolgálnak. Ezt az urat is gyalázni, igaz? Mindjárt Isten. Hát ismeritek a történetet, mi lett a Góliát vége? Elmeri valaki nekem mondani? Mi lett Góliát vége? Dávid, mit csinál? Egy kis kövecskét keresett a fagban. Épp azt mondja, hogy kötött, de egy elég volt. Volt egy farikája, és mi történt? Farikájával kilőtt a kis követ, Góliátra, és fejbe találta, így is van, elesett, azzal Dávid odaszólt, kiúszta, nagyon bocsánat köveit. De én most egy másik történetet szeretnék mondani nektek, mert bizony az ember, ha óriás, vagy kicsi, képes arra, hogy nagyon büszke legyen. Volt két fiú, úgy hívták az egyiket Laci, a másikat meg úgy hívták, hogy Tibi. Ők voltak a budai gyerekek. Akkor az iskolából mentek, vagy az iskolába mentek ezek a gyerekek, akkor amikor az öreg doktorbácsi kerítése mellett elmentek, viszont hívták ezt a doktorbácsinkat, hogy Dieter doktorbácsi, már nem gyógyított, de ott volt, ahol ért, nagyon szép kertje volt, és volt két hatalmas kutyája. Ki ismeri közületek a Bernát hegyit? És erről Bernát egy jókor, ami ilyen nagy, ugye? Óriás, félelmetes a Bernát hegyi, nagyon-nagyon félelmetes kutya. De nagyon szerűek, a Bernát hegyi kutyák nagyon szerűek. Ha védik a házat is, akkor rá tudnak lépni valakinek a lábára, aztán onnan nem mere elmenni, ha valakinek a Bernát hegyi a lábára, de nem marad. Nagyon-nagyon is. De ezek a fiúk, a Laci meg a fiúk, állandóan bosszantottak. Köveket dobáltak be a kerítéshez, vagy kerestek egy rugyat, és akkor mentek a kerítésnek, végig a kerítésen húzták végig a rudat, hogy idegeskedjenek a kutyák, hát ez a nagy hangú kutyák, mind a kettő oda rontott a kerítéshez, aztán ezek utána elszaladtak. A Linden bácsinak volt egy nagyon sok barátja, ő volt a kis Jancsi, ő jóval kisebb volt, mint ezek a fiúk, a Laci meg a Tibi, de ő tudta, hogy ezek a kutyusok, ezek nagy hangúak, de nem bántanak senkit. Ő mikor ment haza, benyúlt, megsimogatta a busliukat, szerették is, mesélik is már a Jancsi, mikor jön haza az iskolában, vagy mikor megy. Egy szép reggelen, ugyanezt kigondolták ezek a fiúk, a Laci meg a Tibi, hogy ott bosszantani hozzák a kutyát. Valamit mentek, és tudjátok, hogy a kamu résnyire nyitva volt. A doktor bácsi kapuja ilyen résre nyitva volt. Na, ezek aztán lövették a nyúlcipőt, rohantak az iskoláig, és lihettek. Most képzeljétek el, hogy ellenezzék, hogy ők hogy megijedtek. Magyarázták ott a többi gyereknek, hogy micsoda szörnyeteget, micsoda hatalmas fenevadak, és hogy kellett előlük futni. A gyerekek keresték, hogy hol vannak azok a kutyák, amik elől futottatok. Hát azt történt, hogy a Jancsika jött mögöttük, sajnálta, hogy a kutyát kimentek, sajnálta őket, nehogy elvisel őket valami autó, kiabált utána kutyítak a két kutyust, hogy döme meg dancia, óriási megkapják a Bernát fejének, és kiabált neki, döme, danci, megállta, visszafordítottam, és oda mentek a Jancsikához, hogy most simogatta a buksiókat, és szépen visszaterelt a doktor bácsinak a kertjébe. Amikor megérkezett az is az iskolában, hogy rögtön kérdezik, hogy volt ez, hogy ezek a hős fiúk, hogy a bottal, hogy elverték ezeket a kutyákat, meg visszazavarták, amiket hazudtak, igaz? Mert ezek gőgös, büszke gyerekek voltak. És aki gőgös, büszke, az elég utó belekeveredik ilyen hazugságba. Én csak elevette magát, ugyan már gyerekek, ne is a danci. Két nagyon aranyos búcsi kutyós. Ezeknek úgy féltek tőlük, úgy rohantak el, halálsát adtam. Persze, gyerekek nagyon terültek. Azért mondtam el nekik ezt a történetet, mert minden jónak vigyázni kell kicsiknek, gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is, hogy ne legyünk soha gőgösek és büszkék, hősködőek és felnéházóak, mert hogy is voltál a Dávid történet? Ki emlékszik arra, mit mondott Dávid Góliátnak? Te ugyan karddal és bárdával jössz ellenem, én az élő Isten nevében vagyok ellened. Ki segített neki, hogy eltalálja az a kő a Góliát fejét? És ki segítette? És hogyha a nősnevre panaszkodunk, még akkor, hogy ilyen eset előfordul, hogy a kutyák támadnak minket, akkor hívjuk azt, hogy a nősnevre segíteni fog. A bűn, a büszkeség eltávolítja tőlünk a nősnevet. És én azt szeretném, hogy ő mindig ott legyen, akik kérjük szívetekben, és mindig ott legyen, akik közeletek, aki segítettek minket. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon jó, régóta, hosszú-hosszú évek óta nem jártam Balatonfüreden, és most örömmel vagyok itt veletek. Az igét pedig olvassuk együtt a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyve 18. részéből. Olvassuk az első 4 verset. Sajnos nincs időnk mindegyikkel, de majd megígérem nektek, hogyha legközelebb találkozunk, akkor majd folytatjuk a Jelenések könyve 18. részének a tanulmányozását. Most azonban kiemelten csak az első verssel fogunk foglalkozni, de olvassuk a 4 első ige verset. És ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből nagy szóval, mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, és minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznassága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Nem sokat kell hetednapi adventisták részére magyaráznom, hogy ez a második angyal üzenete, a második angyal üzenetének az ismétlése. Nagyon jól ismert bibliai szakasz ez, és csak egy nagy kérdés van az én, vagy volt éveken, évtizedeken keresztül az én számomra, míg valamennyire megértettem, hogy amikor először meghirdeti az angyal a második üzenetet, az utolsó Istentől eredő szóbeli üzenetet, mert tudjátok, hogy több üzenete nincs az Úrnak a világnak. Nincs több. Ez az utolsó szóbeli üzenet, ez a három angyal üzenete. Utána már nem üzen az Úr. Amikor a harmadik angyal ideje, az üzenet ideje, a pecsét ideje elérkezik, az Úr többet már nem szól ennek a földnek a lakosaihoz. De egy nagyon érdekes dolog van a Jelenések könyve 14. fejezetében, a második angyal üzeneténél. Nem tudom, megfigyeltétek-e, van-e ott felszólítás? Találtatok, első angyal felszólít, ugye? Féljétek az Istent, ez egy felszólítás. Nézzétek meg a második angyal üzenetét. A második angyal mit mond? Leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros, mert felsorol, mert az ő paráznossága haragjának borából adott inni valamennyi népnek. Nincs felszólítás. Töprengtetek már rajta, hogy miért? Nekem, amikor egyáltalán már elkezdtem ezen gondolkodni, hogy miért is, hosszú ideig töprengést okozott. Megértettem egy idő után, lehet, hogy ti más megértésre juttok, de én szeretném elmondani a számotokra, hogy miért értettem meg, vagy hogyan értettem meg, nem teljesen, de valahogy kezdem érteni. Mert a harmadik angyal üzeneténél megint ott van a megállapítás, benne van, ha nem is kifejezetten felszólító módban, de benne van ott, hogy ne vedd föl azt a pecsétet. A második angyalnál megállapítás van, mikor először meghirdették a testvéreink. Elmondanék nektek egy tapasztalatot. Itt történt a Dunántúlon. Ismeritek nagyon jól a 45 évvel ezelőtt történt szomorú eseményeket, amelyek szomorúak is voltak egyrészt, másrészt pedig ébresztőleg hatottak. Egy nagyon komoly és egy igazán istenfélő réteget nagyon erősen ébreszkedtek. Most nem akarom mondani, hogy melyik oldalon, mind a kettőn szerintem. Nagyon-nagyon ébreszkedtek. És ennek egyik oldalnak ez volt a legfőbb bánata, nem akarom azt a szót használni, hogy vádja, de bánata, hogy a három angyal üzenete el van hallgatva. Sose fogom elfelejteni 1976 őszét telét, amikor az én egyik általam nagyon tisztelt, drága rokonom, nagy hatású prédikátor, akik ismerték, tudják, hogy kiről beszélek, egy dunántúli nagyközségben sorozatot tartott, és eljutott odáig, hogy a hármas angyali üzenetet kezdik képviselni. Na most aztán, ami eddig el volt hallgatva, meg el volt csendesítve, most aztán nagyon erőteljesen, és szépen ki fogjuk bontani az evangelizációt hallgatóság előtt. Azok az emberek, akik eljöttek, nagyon sokan voltak, zsúfolva volt a gyülekezet, ez egy nagy község, itt nem messze tőletek, zsúfolva volt a gyülekezet. De a hallgatóságnak a döntő részét a református gyülekezet tagjai tették ki, és boldogan hallgatták a Jelenések könyve magyarázatát. Elérkezett ez a szakasz, a Jelenések könyve 14. fejezete, még az első angyal üzeneténél is este tele volt a gyülekezet. Jött a második angyal üzenete. Ez a drága, kedves testvérem meg rokonom nagyon felkészült a második angyal üzenetére, és nagyon erőteljesen prédikálta, hogy amikor elhangzott a hármas angyali üzenet, akik megélték ezt, azok visszaemlékeznek ezekre az időkre, ahogy elhangzott a hármas angyali üzenet, és elutasították a közösséget, az egyházak, a nagy és kis egyházak 1830-tól 1844-ig. Azokat Isten elvetette. Mostantól csak azok léteznek az ő szemében, mint szervezett nép, akik elfogadták a második angyal üzenetét, és ott hagyták ezt a társaságot, vagy ezeket az egyházakat, mert ezek az egyházak ki is taszították ezeket az embereket. Szeretném tőletek megkérdezni, én vártam az első babámat ebbe az időszakban, de ott ültem és figyeltem. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy a harmadik angyal üzenetét hány vendég hallgatta végig. Egy se jött el többet. El kellett abban a nagy községben telnie, legalább 3 évtizednek, ugye voltam ott lelkészük, több ízben is voltam ott lelkész, és tartottunk sorozatot, hát egy-egy embert, a szomszédot, ezt aztán azt el lehetett hívni, de soha többet nem volt teli gyülekezet. Csak anyák napján, csak karácsonykor, és csak húsvétkor. Akkor közösséget vállaltak velünk, de különben nem. Most kezd olvadni a jég, miután az a réteg és az a generáció már megöregedett, vagy éppen kihalt, akik ebben az élményben részesültek. Most már látom, lehet hívogatni, most már lehet evangelizációt tartani. És azóta állandóan belül volt bennem egy kérdés, hogy mi az oka? Hát végül is képviselte ezt az üzenetet, és Ellen White tényleg leírta ezt, hogy visszautasították az emberek ezt a csodálatos meghívást, és nem voltak hajlandók szembenézni azzal, hogy ők milyen helyzetbe jutnak, hogy ők lettek a Babilon. Még nem megértettem, hogy miért nincs ott felszólítás. És miért volt az, hogy 170-180 évvel ezelőtt, amikor Miller Vilmos Amerikában, de tudjátok, drága testvéreim, hogy nem csak Amerikában hirdettetett ez az evangélium, mert ez nem csak egy ember értette meg, Wilhelm Miller, hanem Európában Joseph Wolff, ugye? Ő nem Millertől tanulmányozta, hogy ő mire jutott, hanem ő maga tanulmányozta Dániel proféta könyvét, és ő maga jött rá, hogy itt az idők vége, hamarosan lejár a 2300 éves profécia. Angliában újságírók, orvosok, bankárok voltak, akik tanulmányozták a Szentírást, és már 1844 előtt egy 60-70 évvel legalább száz füzet jelent meg Franciaországban, Angliában, Németországban, amely arról beszélt, hogy az idők vége elérkezett, és hamarosan beköszönt az Antikrisztus ideje, és kezdték feszegetni a Babilon kérdést. Mi az a Babilon? Miért itt van csak a második angyal üzeneténél felszólítás? Mi is a felszólítás? Fussatok ki belőle én népem. Egyébként a revidált fordítások így mondják, hogy menjetek ki belőle, de én azt hiszem, hogy Károlyi ebben a kérdésben nagyon jól megragadta az igazságot. Kifutásról van szó. El kell gyorsan hagyni. Gyorsan kell elhagyni. Miért kell gyorsan elhagyni? Én úgy gondolom, testvéreim, sajnos sok tapasztalattal is rendelkezem már, hogy azért nem hanghozhatott el több mint 100 évvel ezelőtt a felszólítás, mert egy nagyon lényeges dolog hiányzott. Isten szent lelke indította, és ebben szeretném a hangsúlyt helyezni erre. Isten szent lelke indította, Szentlélek Úristen indította az embereket, hogy foglalkozzanak a bibliai proféciákkal. A Szentlélek Úristen indította az embereket, hogy kezdjék el megérteni az első, második és harmadik angyal üzenetét. De az Úr még nem vetette el akkor azokat az embereket, akik nem fogadták meg a második angyalnak az üzenetét. annak ellenére, hogy Ellen White tökéletesen meglátta, hogy mint szervezetek nem kerültek Isten vezetése alá a továbbiakban. De mi adventisták, akik az elbizakodott réteghez kezdtünk el tartozni, mi úgy gondoltuk, hogy ők teljességgel rossz úton vannak. Teljességgel el vannak vetve. És azért mondtam nektek, hogy az élő tapasztalatom mutatja, hogy Isten mennyire nem vetett el se római katolikust, se más, se protestánsokat. Tatabányán sokáig volt a lelkész, ha összeadom az éveket, talán 20 évet is töltöttem ott. És az az a város, ahol szintén nagyon nehéz evangelizációs istentiszteletet tartani, viszont az az a város az, ahol a város vezetés nagyon tiszteli az adventista gyülekezetet. És akkor, amikor valamilyen esemény volt, ünnepi, amikor a város vezetése szeretett volna egy anyáknapi ünnepét szervezni, vagy egy karácsonyi, vagy húsvéti ünnepét, vagy egy pünkösdi ünnepét szervezni, akkor mindig a hetednapi adventistákat keresték meg. Azért, mert mi azonnal mentünk, volt egy kis kórusunk, vagy meghívtunk valakiket még, vagy Lovasberényből, vagy Vámosról valakiket meghívtunk énekelni, és mi adtuk a műsort, és közben pedig tudott beszélni az önkormányzat képviselője, és nekem is jutott mindig egy 4-5 perc a Szentírásból. És így barátkoztunk össze a város jelenleg is működő vezetésével, és különösen az egyik alpolgármesterrel. Két kicsi lánya volt akkor, amikor összebarátkoztunk velük, és akkor kezdtünk el beszélgetni. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki egymással, és a következő dolgokat mondta el, hogy hát náluk növekednek a gyerekek, akkor, mikor megismer, most már nagyok a kislányok, és árván maradtak meg az édesanyjuknak, de akkor 3 és talán 6 éves volt a két kicsi. 2 bájos kislány. Kezdtem ott, hogy elnézegettem őket, mert mindig hozták a szülők az ünnepélyekre őket, amikor volt a városi ünnepély. Ezek a kislányok mindig olyan egy kicsit magyaros, kicsit olyan rusztikus ruhákban, de mindig ilyen lábszár középig érő kis ruhácskában nagyon csinosan jöttek, és nagyon illedelmesen viselkedtek. Megnéztem a mi oldalunkat. A miniszoknyás nagylányokat, meg azt a felszabadultabb, ide-oda kapkodó viselkedést, és elgondolkodtam, ez egy gyakorló katolikus, komolyan gondolkodó katolikus család. Aztán, mikor beszélgettünk, azt mondja, hát növekszenek a gyerekek, nálunk nem lehet tévé. Ahol kicsi gyerek van, ott nem szabad. Gondoljátok bele, hogy Isten hitvalló népe körében elhangzik-e ilyesmi manapság. Tényleg Babilon lett minden. Bokor közösségbe járnak, azért hozzá kell tenni, ugye ők ragaszkodnak az ő szerintük ősi vallásukhoz, de ők naponta tanulmányoztak a Bibliát. Aztán elmondtak ilyeneket, hogy reggel áldás nélkül a gyerekek nem mehetnek el, sokszor ők éjszaka dolgoznak, de inkább föl kellnek korán, hogy a gyermekeikkel együtt tudjanak reggelizni, és hát ugye ők, ahogy szokták, keresztet rajzoltak a gyerekek homlokára, de minden reggel ének és ima, és még egy bibliavers is, vagy az imakönyvből egy felolvasás. Ahogy így kezdtünk ismerkedni, és kezdtem őket megismerni. Tényleg Babilon? Tényleg? El kell gondolkodnunk rajta, és mondom nektek, hogy tényleg kimeríthetetlen az ige, és ha 100 évet kapunk, értelmes évet, amikor már kutatni tudunk, vagy akár 1000-et is, vagy akár ott lesz az örökké valóság, akkor se tudunk mindent pontos időben kikutatni, vagy egy időben, nem a pontos időben, egy időben egyszerre mindent kikutatni. Nekem évtizedek kellettek hozzá, hogy megértsem, hogy miért itt van, hogy fussatok ki belőle én népen. Hogy is kezdődik ez a fényes angyal, ugye? És ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből. A három leszállt. És ezek után láttam másikat leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És drága testvéreim, az első három angyal az tényleg ott repült az ég közepén, és ott kiabált, féljétek az Isten, meg leomló Babilon, meg aki fölveszi a felemat pecsétjét. Így volt? 150-180 évvel ezelőtt? Hát dehogy így volt. Kik voltak ezek az angeloszok? Kik voltak ezek az angyalok? A Szentlélektől ihletett emberek voltak. Így van? Szentlélek Istentől ihletett emberek járták be a világot. Emberek voltak, akik mentek, és prédikáltak, és elmondták, hogy lejár a kegyelmi, tehát innentől fogva már csak kegyelmi idő lesz, lejár a 2300 éves profícia, eljön Jézus Krisztus. Ezek emberek voltak. És ettől kezdtem egy kicsit, vagy kezdett bennem derengeni, hogy ez a bizonyos fényes angyal sem, ezek tényleg mennyei lények, angyalok, akik felelősek Isten népéért, akik itt járnak közöttünk, akik tanácsolnak minket, akik irányítják gondolatainkat, akik, ugye, ahogy mondja, gyönyörűen írja Ellen White, akik még a kormányoknak a tárgyaló asszalaihoz is beülnek, de akik itt vannak közöttünk, és akik inspirálnak minket, hogy a harmadik isteni szemét fogadjuk be értelmünkbe és a szívünkbe, a gondolatainkba, mert ez a fényes angyal Istennek megtisztult népe, akik a késői esőben részesülnek. Mert ettől lesznek hitelesek. Hogy is volt az az első hatalmas megtérés Millerville most prédikációjára? Ki tudja a számadatokat? Akkoriban 17 milliós volt Észak-Amerika lakossága. Ki tudja, hogy hány millió lett belőle advent hívő? 1.700.000, köszönöm szépen. Így volt a tized része. És ebből mennyi maradt meg a nagy csalódás után? 6-700 ember. 6-700 körül volt. Nem ért el az 1000 főt. 6-700 ember. Nem voltak képmutatók, de egy valami hiányzott belőlük. Az a fény, amit senki más, ezt nem is tudatosan mondtam, hogy semmi más, senki más nem adhat meg, mintha napi kapcsolatban vagyunk a harmadik isteni személlyel. Amikor István beidézték, ugye az első keresztény vértanút beidézték. Mit mond a Szentírás, amikor ő egy egyszerű történelmi áttekintést tett ott, igaz? Szerintem a 70 vén közül azt mind ismerte. Ismerték, vagy nem ismerték? Hogy ne ismerték volna? Mit kezdett? Elkezdte az egészen az elejéről végigvette Izrael történelmét. Meg se tudtak szólalni. Mert ahogy beszélt, az egy nem emberi beszéd volt, hanem a Szentlélektől, ugye milyen férfi volt ő, a másik hattal együtt, ugye a 7 diakonus, Szentlélekkel teljes férfiak voltak. És a végén azt olvasjuk, hogy bedugták a fülüket, és elképzelhetően a szemüket is lehúnyták, és rárontottak. Azt írja az apostolok történetében Ellen White, hogy olyan ellenállhatatlan volt a megjelenése, és olyan sugárzott ki belőle, hogy nem bírták elviselni. És mit kiabáltak? Van Mózesünk, profétáink, igen, de most ütközött itt össze a dolog. Mert mit nem bírt a zsidó nép elviselni Mózesben? A beszédet el tudta volna viselni. Mit nem? Amikor lejött a hegyről, ugye? Nem tudták elviselni azt a ragyogást, ahogy ő Isten jelenlétében volt, és a Szentlélek Isten betöltötte teljesen az ő szívét, és ahogy jött le a hegyről, az arca is sugárzott a mennyei fénytől. Ez a sugár látszott Istvánon. És ez a fényes angyal, ez így történik majd, a fényes angyalnak a bizonyságtétele, így történik majd az idők végén, amihez már nagyon-nagyon közel, percekre vagyunk, nagyon közel vagyunk hozzá. Percekre vagyunk ettől. Kétségtelen, hogy kell, hogy jöjjön Isten népe életében egy hatalmas megrostálás. Ennek be kell következnie. De ne gondoljátok, testvéreim, azt, hogy feltétlenül valami koronavírus, vagy feltétlenül valami gonosz kormányrendelet, valami életellenes rendelet lesz ez. Mert most már benne vagyunk. Benne vagyunk. Sokkal nagyobb az Isten népének a nyomorúsága jelen pillanatban, mint hogyha mondjuk az inkvizíciós székek elé idéznének bennünket. És tudjátok miért? Érdemes a Jelenések könyve 18. részét végigolvasni, hogy miért. Mert a gyöngyök, a zsemjeliszt, a bársony, a szép kelmék, a gazdagság utáni vágy itt van. Itt van közöttünk. És ez erősen rostálja Isten népét. Mi a fontos neked? Azt mondta az Úr, olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt még. Test elleni erőszak volt már. Igaz? Vagyon elleni erőszak volt már. Hírnév elleni erőszak volt már. Most mi van? Sátánnak ez a trükkje, ez a csodálatos, lenyűgöző, engem lenyűgöz, az ő mesterkedése, ez a láthatatlan támadás a gondolkodás módunkkal szembe. Ez a láthatatlan támadás. Ha egyszer megint eljövök hozzátok, akkor végig fogjuk venni ezt, de most nézzük ennek a fényes angyalnak a szolgálatát, és azt, hogy hogy is tud az ember erre a szolgálatra felkészülni. Csak azért említettem meg a Jelenések könyve 18. részének a második fejezetét, hogy valahonnan elinduljunk. Mert a legnagyobb mennyei örökségünk az nem más, nem egy pénzdarab, vagy drága kődarab, vagy élet, még csak az élet sem, hanem a Jézus Krisztustól származó ígéret ezt hagyta nekünk örökségül. János evangélium a 14. részéhez lapozunk, és akkor mindjárt meg fogjuk érteni ennek a fényes angyalnak a miben létét és a szolgálatot, és benne a mi helyzetünket, a mi szolgálatunk miben létét. A János evangélium a 14. fejezetéből olvasni fogom a 15. és a 16. verset. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok, és én kérem az atyát, és más vigasztalót áld néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Mindörökké. Ugye, olyan félelem él sokszor az adventisták szívében, hogy jaj, mi lesz bennünk, hogy fogunk összeroppanni. Sehogy. Annak, akinek ez az ígére szállást vett a szívében, nem fog magára maradni, a Szentlélek elhagyja a földet, de a lakhelyét nem fogja. Ha itt lakik, akkor nem fogja elhagyni a lakhelyét. Akkor ő velünk marad örökké. Akkor ott marad Isten népében örökké, és ragyogni fog örökké. De látjátok az összefüggést. Jézus azt mondta, hogy Isten népe, aki a parancsolatait megtartja, és az kétség kívül a teljes advent népre vonatkozik. Mert azért ülünk itt. Azért vagyunk itt, mert megértettük, hogy Isten parancsolatai örökké valók. Egy kérdés, hogy szeretetből tartjuk-e meg? Nagy kérdés. Mert a kettő összefüggésben van. Ha engem szerettek, megtartjátok parancsolataimat, és én kérem az atyát. és más vigasztalót küld nektek. Hát tudjátok, nem nagyon érdemes sokszor elmélkedni a görög szövegeken, vagy a héber szövegen. Itt azonban muszáj megemlíteni, mert nagyon érdekes. Az a szó szerepel itt, amit Jézus kimondott, itt pedig szó szerint, ugye János ő végig hallotta, és ő szó szerint írta le. Ugye tudjátok, hogy Máté utólag fogalmazta az evangéliumot azokból azokból a leírásokból és elmondásokból, amelyek éltek a zsidó népkörében, Lukács úgy szintén, de János mindig a beszédeket írta, és a beszédeket jegyezte. Azt mondja Jézus Krisztus, más vigasztalót adok nektek, más vigasztalót. Itt érdekes a görög szöveg. Azt mondja, hogy allos. Allos. A görög szó a más, az allos. Tehát az allos az egy olyan görög kifejezés, hogy ugyanaz, csak a megjelenési formája más. De különben minden tulajdonságában ugyanaz, az a más. Nagyon érdekes kifejezés. Minden tulajdonságában ugyanaz, mint én vagyok, mondta Jézus Krisztus. Ugyanaz teljesen úgy gondolkodik, úgy szólítja meg az embereket, úgy szólítja meg Isten népét, ugyanazokat a dolgokat sugallja az emberek szívében, teljesen ugyanaz. Csak a megjelenési formája más. Ő láthatatlan. Ő az, aki megfoghatatlan a minden más lény számára, mert az egész lénye a számunkra, az ő egész lénye ismeretlen. Már a metafizikai lénye. De egyébként ő az, aki a leginkább bizonyítható. A jelenléte a leginkább bizonyítható, mert mitől változunk meg? Akik indulatosak voltunk, pénzimádók voltunk, divatimádók voltunk, hírnévimádók voltunk, esetleg szenvedélyeink rabságában éltünk, mitől változunk meg? Magunktól bizonyosan nem, hanem őtőle. A harmadik isteni személynek a munkájától. És amikor Jézus itt járt a földön, ugye olyan szépen írja el már például János megtéréséről, hogy ő is indulatos ember volt. Emberke, hadd mondjam, mert Krisztus keresztre feszítésénél sem lehetett 17-18 évesnél idősebb. Nagyon fiatal volt. Egy tinédzser. Egy zsenge korú tinédzser, de tele a tinédzser kornak minden robbanékonyságával, ugye, hogy hívta Jézus Krisztus. Van Ergész fiai. De most kezdjünk el gondolkodni. Ő hogyan tanított, hogyan vigasztalt. Nem mondta nekik, egy édes fiam, ezzel a dühöngő lelkülettel, mert te látod, most csak hadd mondjak olyat, amit mindannyian látunk, látod a vezetőknek a hibáit, meg a bűnöket, látod az egyházban a bűnöket, ez téged nem jogosít fel, figyelj engem, nem jogosít fel, ezt mondta. Én látom magam előtt Jézus arcát, amilyen kedves és derűs mosolyjal az, hogy van egész fiai vagytok. Elég volt ennyi. És azt írja Ellen White, hogy napról napra figyelte Jézust János, és attól, hogy szemlélte őt, átalakult. Ez a kérdés, hogy napról napra mi kicsodát szemlélünk. De mellette hagynia kellett, hogy ez a láthatatlan isteni személy dolgozzon a lelkén. És ő írta le ezt a más vigasztalót. Hogy össze tudjuk hasonlítani, a Máté evangélium is leírja, de a Lukács is leírja a 7. fejezetben, hogy amikor oda mentek, ugye keresztelő János börtönbe kerül. Ez a börtön elég súlyos volt, ugye nem egy sziklabörtön, ahova őt bevetették, nem volt világosság, és ő ember volt, és ez borzasztóan megviselte. Ő a szabadsághoz, a szabad levegőhez, puszták prédikátora volt, tehát borzasztóan megviselte ez. Azt mondják, hogy a sötét zárkában körülbelül 24 és 48 óra között elveszíti az ember az időérzékét. De egy engedményt adott neki Herodes Antipász, hogy néha fogadhatott látogatókat a tanítványai, néha meglátogatták. És az egyik látogatás alkalmával egy üzenetet küldött a názáreti Jézushoz. És ennek az üzenetnek ez volt a lényege, Lukács evangélium a 7. rész 19. verse. Elküldé Jézushoz, a tanítványait mondván, te vagy é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Figyelitek, Jézus azt mondta, hogy más vigaszolót küldök nektek. János, és azt kérdezi, hogy mást várjunk, de itt tökéletes, itt is a fogalmazás, nem az állos szó áll, hanem a heterosz. Egy más születésű, más alkatú, más beszédközpontú valakit kell várnunk. És hogy most meglássuk azt, hogy milyennek kell lenni, ha más, mássá leszünk. Jézus Krisztus nem kezdi el magyarázni, nem megmagyarázhatta volna ezeknek a követeknek, hogy nézzétek meg, éppen ma tanultuk a szombatiskolában, itt van a 77, ennyi szabatot, még itt vagyok, közöttetek vagyok. Pontosan az időbe jöttem, pontosan majd a hét felé fognak engem megáldozni. Nem mondhatta volna el, hogy hát nem ti olvasatok a tekercsekbe, hogy csillag származik Jákobból. Hát nem emlékeztek, hogy a születésemet csillag jelezte? Nem emlékezik keresztelő János? Nem. És nagyon sokat tévedünk, testvéreim. Borzasztó sokat. Én is, hogy 40, most az idén 46. éve, hogy ha gyakorlati időmet figyelembe veszük, a szolgálatban vagyok, és borzasztó sokat tévedtem. Borzasztó sokat. Mi magyarázunk. Érvelünk. De az embereket többnyire nem győzik meg az érvek. Mi történik itt? Jézus Krisztus leülteti ezeket az embereket. Gyertek, üljetek ide. És egész nap gyógyít, vigasztal, a sírót bátorítja, az elkeseredetteket, vigasztalja. Oda hoznak hozzá a beteget, meggyógyítja a beteg lábat, kezet, szemet, fület, és semmi magyarázatot nem mond. És aztán a nap végén, mikor már esteledik, akkor bocsát el mindenkit, és akkor elbocsátja a keresztelő János tanítványait. És azt mondja, elmenvén, mondjátok el Jánosnak, hogy mit láttatok. Igaz? Mit láttatok? Mondjátok meg. Mert ez meg fogja őt győzni. És az embereket mi igyekszünk érvekkel meggyőzni. De hiányzik belőlünk a meggyőző hatalom, a meggyőző erő, ami az egész lényünket átjárja. Ami nem csak az, amit beszélünk, hanem akik vagyunk. Mik vagyunk mi? Kik vagyunk mi? Látszik-e az életvitelünkön, a megjelenésünkön, az emberekhez kapcsolódó viszonyunkon? Látszik-e, hogy kinek és minek vagyunk a követei? Hol van a lakhelyünk? Hol van az otthonunk? Mert az otthonunk légkerét fogjuk magunkkal hozni. És ha belegondoltok, testvéreim, hogy milyen volt Jézus, az más vigasztalót, tehát ő vigasztalt, akkor milyen volt, milyen lehetett ő? Hát ez az egyik kedvenc tárgyam az evangéliumokból. Tudjátok, amikor ugye a Jaibus kislánya megbetegszik és meghal, akkor mit mondott neki Jézus, mikor elküldi azokat a gyász fuvolásokat, meg a sipítozókat, meg a gyászéneket mondókat, és csak a szülőket hívja be, meg a három tanítványát. Ott is ott van János, és ott is pontosan jegyzi le, hogy mi történik. Képzeljétek magatok elé Jézust. Ugye, akkor még kívánatos volt az áldozat, még nem törték össze, ugye, ökölcsapásokkal, meg a tövis koronával. Egy sugárzó lény, egy csodálatos rabbi. És erre erős volt. A Szíri Ellen White, hogy ő egy erős valaki volt. Az alkata egészséges volt és erős. Képzeljétek el, ugye, ahogy oda megy ahhoz a kislányhoz, és megfogja a kezecskéjét. El lehet képzelni, 12 éves kislány, hogy a betegség hogy legyengítette, hogy milyen soványka lehetett. De ő megfogja a kezét, és fölemeli, és azt mondja neki, Talita kumi. Talita kumi. Ez egy arám mondat, és azok fordítják jól, akik azt mondják, hogy kislányka, neked mondom, kelj föl, megnézem a más fordítást, az mondja, leányzó. Hát nem azt mondta. Tudnivik a Talita kum, ugye ébredj fel, az kislányt és báránykát jelent. Képzeljétek el Jézust. Képzeljétek el, ahogy mi akarnak gyógyítani, hogy most aztán kimondjuk a gyógyító szót. De ő belőle a részvét, a vigasztalás, a mennek az életadó jósága megszólal, és azt mondja, hogy báránykám, kelj fel. Vagy amikor mennek, mert nagyon fáradtak már, ugye Jézus nagyon fáradt volt, és azt írja Ellen White, hogy fölmentek, fölhívta a tanítványokat, hogy menjünk föl a galileai felsíkra, sétáljunk egyet, mert ez gyönyörű volt a rálátás, a genezáreti tóra is. Mennek föl, ugye ott három híres falu is van, illetve hát városka, Názáret, Nain és Kána, és a legközelebb ez a feljárathoz egy olyan levő falu, az a Nain. És ott mennek pihenni. Azt írja Ellen White a Jézus életében, hogy ragyogott a nap, énekeltek a madarak és a tanítványok, és Jézus is énekelt. Hát nyilván nem gyászéneket énekeltek, hanem örömteli Isten dicsőítő énekeket. És egyszer csak hallják, hogy gyászének hangja hangzik. És a két csapat szembe találkozik. Egy ereje teljében meghalt fiatalember a síró édesanyával és a rokonsággal, és a tanítványok csapata élén Jézussal, akik dicsőítő énekeket énekelnek. Na most mi pihenni megyünk, hát nem nagyon sokat foglalkozunk a gyászokkal, pláne a mások rokonaival, így van? De Jézus nem ezt tette. Oda megy, és azt mondja az ige, részvétre indult az anya iránt. Mert az anyának az egyetlen fia volt. Hát én újra olvasom, és ha az ember becsületes lelkész, és elkezdi a görögből olvasni, nem lehet könnyek nélkül ezt elolvasni. Mert azt mondja, ott az ige, nyilván letétette Jézus, ugye vállon vitték a halottat általában nyitott koporsóban, és Jézus, ahogy lehajol ehhez a fiatal emberhez, és azt mondja Ellen White, hogy de a ige is egy szó szerint, ez még, és adá őt az ő anyjának. Képzeljétek magatok elé. Ahogy felülteti, felállítja, átöleli, és a két embert egymásnak adja újra. Én azt hiszem, testvérem, nagyon keveset ülünk mi a Biblia fölött, úgyhogy szaladunk rajta, elolvassuk, volt gyógyítás, volt ez, volt ez, volt az. Volt. De Jézus Krisztus azt szeretné, hogy ez a más vigasztaló mi bennünk őt formálja ki. Őt. Pál apostol mondja galáciaiaknak, ugye? Csodálatos galáciabeliek, hogy rájöttetek, hogy a törvény örökké való. De fiacskáim, akiket fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek, nem csak a törvényt adó, hanem a Krisztus, aki a törvényt adta. Nem csak a törvények, hanem a törvény adó is, aki adta a törvényt. Az formálódna ki bennetek. És tudjátok, hogy a világ, ugye, nagyon odafigyel a nagy prófétákra, már mindenféle jövendőlésekre, de mondjátok meg őszintén, kit vár ez a világ? Mit mondott Pál apostol? A teremtett világ sovárogva várja a nagy tanítókat, meg a prófétákat, igaz? Mondjátok hangosan. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Azokat, akik megértették, hogy amiképpen a Szentlélek, az állosza, a mása Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus azért könyörgött a főpapi imában, hogy amiképpen küldé engem a világra, én is úgy küldöm őket a világra. Föltenni magunknak naponta a kérdést, ma, amikor ráripakodtam a gyerekemre, házastársamra, vagy nem tetszett, hogy tolakodtak a sorban előttem, amikor mentem a pénztárhoz, vagy bármi, vagy amikor gonosz volt hozzám valaki, a főnök, vagy valamelyik kuncsoftom. Mit láttak? Mit láttak? Látták-e Isten fiát bennem? Állosza leszünk-e, mása leszünk-e Jézus Krisztusnak? És én szívből kívánom, hogy megértsük ezt, amikor ez bekövetkezik az emberi életbe, abba a pillanatban fénylen és ragyogni fog, és ezért nem hangzott el a fussatok ki belőle én népem több mint 100 évvel ezelőtt, és ezért fog a második meghirdetésnél elhangozni hatalmas erővel, mert hiteles emberek fogják hirdetni. Akik Isten angyalosszai, Isten követei ezen a földön. Adja Isten, hogy be tudjuk mi mutatni Jézus Krisztust. Az a két példa, amit mondtam az ő életéből, az olyan megható, de higgyétek el, hogy mindennel, mindenkivel így bánt. Mindenkivel így bánt. Akinek száradt volt a keze, ugye, ki tudja, hogy izomsorvadás vagy bénulás, akinek a szeme, akinek a füle volt beteg, mindenkivel ezzel a szeretettel és ezzel a kedvességgel bánt. Nem csak a szavai voltak kedvesek, meg nem csak időnként, mint ahogy mi szoktuk. A róla szóló Zsoltár profécia, hogy is hangzik, szebb vagy az emberek fiainál. Kedvesség ömledez ajkaidon. Nem csak alkalmanként, hanem ömledez. Az jön ki belőle. Isten segítsen bennünket, hogy megérthessük ezt, hogy milyen dolog szavak nélkül prédikálni, és mennyivel hatalmasabb dolog. A szavaknak is megvan a maguk helye, de az elsődleges, hogy a Szentlélek Isten tegye hitelessé a szolgálatunkat.